Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Berke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyre több jele van annak a világban, hogy kifulladni látszik a tőzsdék erősödése. Ugye a globális részvénypiacok történelmi csúcsukon vagy annak közelében vannak, és egyelőre a magyar piacon ma reggel is az látszik, hogy egy picit talán elbizonytalanodtak a befektetők, bár a 0,2%-os visszaesés a Bux Index esetében nem mondható jelentősnek. A vezető papírok többsége is gyengüléssel kezdte a napot, az OTP 0,1%-kal, a Richter 0,4%-kal, a MOL pedig szintén 0,4%-kal esett vissza a tegnapi záráshoz képest. Egyedül a Magyar Telekom tartja magát 0,2%-os erősödésben, és ha már az elején a nemzetközi hangulatot emeltem ki, egyértelműen annak köszönhető ma a magyar tőzsde visszaesése is, hogy tegnap azért a tengeren túli részvénypiacokon egyértelműen negatív volt a hangulat a vártnál magasabb inflációs adatok hatására.
Forint merre mozdul?
A forint meglepő módon nem gyengült az elmúlt napokban, tartja magát, úgy tűnik, hogy a 357-es szint környékén egy picit megtorpant az erősödése, de már ez is jó hírnek mondható. Tegnap délután a dollár erősödésének hatására sem indult gyengülésnek érdemben a magyar deviza, most 357 forint 25 fillért kell adni egy euróért, ez 0,1%-os, tehát minimális erősödést jelent tegnap este. Ehhez képest a dollár 295 forint 30 fillér körül jár, az angol font pedig 415 forintba kerül jelenleg.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő van a telefonnál. Láttuk, mit csinált a vártnál jóval magasabb inflációs adat Amerikában. Aggódik a jegybank, kell valamit csinálniuk? Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak! A Fed kevésbé aggódik, vagy legalábbis nem mutatja, hogy aggódnak inkább a befektetők. A 4,2%-os áprilisi infláció a 3,6%-os várakozáshoz képest egyértelműen magasabb. Ezt azért magyar viszonylatban pár nappal korábban itthon is láttuk. És emiatt a Dow Jones is esett 2%-kal tegnap, illetve a technológiai papírok indexe a Nasdaq 2,6%-kal, és az már hétfő óta esik, tehát itt már 5%-ot meghaladja a esés. Az április 26-ai abszolút csúcs az 14.138 pont volt, ehhez képest most 13.000 pontnál áll a Nasdaq. Persze, december végi értéke 12.6 volt, tehát még mindig van idei plusz a technológiai papíroknak, de nem mindegyiknek. A Tesla például már a évvégi záróára alatt van, a 590 dolláros tegnapi ár a januári 880 dolláros csúcshoz képest azért már egyharmados esést jelent, és a elektromos autó befektetők azok azért nem boldogok, nem csak a Tesla tulajdonosok, a többiek sem. Sőt, tegnap a rossz hangulat átterjedt a elmúlt egy-két hétben hagyományosan igen jól teljesítő velű, tehát értékalapú papírokra, aminek a zászlóshajója továbbra is a Warren Buffett-féle Berkshire Hathaway. Ez is két nap alatt 4%-ot esett az abszolút csúcsról, de így is még a 282 dolláros szintje az azért így is közel van a csúcshoz. Tehát Amerikában rossz a hangulat, ez átterjedt Európára is, a magyar papírokra talán kevésbé, de azért az OTP-nek ismét nem sikerült 14.000 fölött maradni, pedig a elmúlt napokban már úgy látszott, hogy igen. Ehhez képest a magyar papíroknál a tegnapi gyors jelentések, tehát a Graphisoft és a M-Telekom gyors jelentés olyan nagyon nem mozgatta meg a piacot, de mind a két cég a várakozásokhoz képest egy picit árnyalatnyival jobb számokat jelentett.
Mennyire jelentett jobb számokat, és mitől jelentett jobb számokat?
A Graphisoft ez persze mondhatni befektetői szemmel inkább unalmas, de azért biztos és stabil papír, ingatlan bérbeadó, egy SIT, tehát szabályozott ingatlan társaság, ami azt jelenti, hogy ha esik, ha fúj, a nyereségének legalább 90%-át kifizeti. Idén jóval többet, mert a meglevő készpénzállományából is ad az idei osztaléka, az 358 forint lesz, majdnem 1 euró. Ez azért 60%-ban a készpénz tartalékai terhére történik. Nyilván a további években inkább csak a nyereséggel lehet számolni, de úgy tűnik, hogy az első negyedéves 1.340.000 eurós adózott eredmény alapján, hogy a terv, amit évelején ígértek, a 4,3 millió részvényenként 43 cent, könnyű számolni, mert 10 millió részvénye van, a 43 centes részvényenkénti eredmény az idén meg lesz, vagyis azt jelenti, hogy jövőre is lehet számolni egy 40 centes, tehát 144 forintos osztalékra. Ez a 3800 forintos pap, ebben benne van ugye az osztalék, tehát osztalék nélkül 3500-600 forintos árfolyamhoz képest egy stabil 4% feletti hozam. Ráadásul a Graphisoft tulajdonosok örülhetnek annak, hogy a valós értéke a ingatlanoknak az részvényenként 15 euró a ingatlan értékbecslő adatai szerint, tehát egy olyan papírjuk van, ami potenciálisan majdnem 50%-kal érhet többet, mint a mostani tőzsdei árfolyam. Ezt nyilván csak akkor tudják realizálni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megveszi az egész Graphisoftot, és a tulajdonosok el is adják, de ennek az esélye sem nulla.
M-Telekom mitől jó?
M-Telekom tavalyhoz képest 8%-kal növelte az EBITDA-ját, de tavaly egy első negyedév eléggé extra költséges negyedév volt, mert több mint 500 fős létszámleépítés volt tavaly, és ennek a költségei a negyedévet terhelték. Ehhez képest azért, ahogy a bevételek körülbelül 2%-kal nőttek, úgy a tényleges teljesítménye is körülbelül ennyire nőtt, viszont a tavalyi nagy költségek miatt az adózott eredmény megugrott, és 10 milliárd forintra rúgott. Tavaly veszteséges volt az első negyed év éppen az említett leírások miatt. Ez azt jelenti, hogy idén is a tavalyinál pár százalékkal jobb eredményt el tud érni, és itt a menedzsment hosszú távra ígérte azt, hogy 2021-ben 1-2%-kal nőhet a EBITDA, és 24-ig pedig stabilan tartják a évi 1%-os növekedést. Ez nem sok, de stabil, és miután azt a sokkot már átélték a befektetőköt, hogy tavalyi 20 forint helyett idén csak 15 adóztalék, ennél valószínűleg kevesebb már nem lesz, tehát ez egy stabil papírnak nevezhető, és itt is van egy kis izgalom, extra izgalom. Június 10-én a M-Telekom, ezt is tegnap jelentették be, júli 10-én vásárolja vissza azt a 10 milliárd forint értékű papírt, a teljes mennyiség 1%-át, amit az osztalék mellé még ígért a részvényeseknek, pénzt juttat ilyen formában is. Ez persze egy kicsit álságos dolog, mert azért azt jelenti, hogy nem a részvényesek csak akkor kapják, azok kapják meg, akik eladják ezt a mennyiséget, és azért ennek az árfolyam stabilizáló hatása eléggé minimális, tehát a részvényesek jobban szokták szeretni a valós osztalékot, nem pedig a visszavásárlást.
Köszönöm szépen. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották az Üzleti Reggeliben.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az Üzleti Reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy Olaszország, Ciprus és Portugália mellett Magyarországon a legbizonytalanabb a törlesztési moratóriumok után a hitelportfóliók minőségének alakulása. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket, előtte azonban közlekedési információk, időjárás jelentés is lesz.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Olaszország, Ciprus és Portugália mellett Magyarországon a legbizonytalanabb a törlesztési moratóriumok után a hitelportfóliók minőségének alakulása figyelmeztetett friss tanulmányában a Moody's. Arról, hogy mi lehet ennek az észrevételnek az oka, Sipos Ildikó kérdezte Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét.
A hitelminősítőnek a véleménye nem lehet meglepetés senki számára sem, hiszen egy logikus összefüggésre világít rá, arra, hogy minél tovább tart egy törlesztési moratórium egy bizonyos országban, annál nagyobb a kockázata, hogy a moratórium alatt álló hitelportfólió minősége romlani fog. És persze minél tovább tartott a moratórium, annál jobban romolhat az ügyfeleknek a fizetőképessége. Ezen országok közé négyet sorolt a Moody's, Olaszország mellett Portugáliát, Ciprust és Magyarországot is. Van egy másik fő megállapítása a Moody's-nak, ami arról szól, hogy mennyire felkészült a bankrendszer ezzel a kockázattal szemben. Itt ugyanakkor nem említik meg Magyarországot, tehát a másik három országban a céltartalékkal való fedezettség, amivel készülnek a bankok erre az esetleges bedőlési hullámra, rosszabb. Magyarországon viszont úgy tűnik, hogy jobbnak mondható. Hát a magyar bankok, ugye láthattuk is a MNB statisztikáink korábban, hogy elég nagy céltartalék állományokkal és jó portfólió minőséggel készülnek arra, hogy véget érjen a törlesztési moratórium.
Csak amiatt találja Magyarország helyzetét a három más említett ország, tehát Olaszország, Ciprus és Portugália mellett aggasztónak vagy bizonytalannak a hitelminősítő, hogy ezekben az országokban hosszú ideig tartott a moratórium, vagy más oka is van ennek?
Egyrészt a moratórium hosszúsága az mindenképp egy döntő tényező. Mi magunk is elemeltük azt, hogy mely európai országokban milyen hosszú ideig tartott a moratórium, és mi is felfigyeltünk arra, hogy Cipruson és Portugáliában hosszú ideig tart. Olaszországban pedig egy kevésbé összefüggő, de több elemből álló moratórium megoldás született. Ott ugye a pandémia is különösen az első hullámban súlyos károkat okozott magában a gazdaságban is. Tehát egyrészt a moratóriumnak a hossz az mindenképpen döntő, másrészt pedig az, hogy maguk a bankok hogyan reagáltak egyrészt a pandémiára, másrészt pedig a törlesztési moratóriumra. Ugye Magyarországon a törlesztési moratóriumnak egy olyan fajtája született meg, ami talán Európában a legkedvezőbb az adósok számára. Ugyanakkor a bankok stabilitását is megőrizte ez a törlesztési moratórium. Talán ennek is köszönhető, hogy a veszélyeztetett bankrendszerek között nem említ meg minket a Moody's-nak a jelentése, ugyanis a magyar bankok néhány 10 milliárd forintos veszteséggel megúszták eddig ezt a moratóriumos megoldást, amit Magyarország választott. Más országokban eleve a bankrendszer nem gyógyult ki annyira még az előző válságból sem. Tehát például Olaszországban magasabban nem teljesítő hiteleknek az állománya, különösen a közepes és kisméretű bankoknál. Magyarországonról elmondható, hogy egységesen jó kilábalt már az előző válságból. Így ez az újabb válság, ami a moratóriummal és a pandémiával érte a magyar bankszektort, ez várhatóan nem fog akkora károkat okozni, mint egyes, szintén hosszú moratóriumot alkalmazó európai országokban.
Jó ötlet lehet-e az, amit a Magyar Bankszövetség vetett föl, hogy a moratóriumot azok számára hosszabbítsák meg, akik rászorulnak erre, jelentős károkat szenvedtek el a koronavírus járványban, legyenek akár családok, akár vállalkozások, tehát lakossági vagy vállalati ügyfelek, tehát hogy legyen egyfajta célzott ez a segítség.
Igen, ugye a Magyar Nemzeti Bank végzett egy nagy mintás felmérést, kutatást arról, hogy a lakossági, illetve a vállalati hiteladósok mekkora százalékban számítanak veszélyeztetettnek a moratórium kivezetése szempontjából, és 10-12%-os volt ez az arány a két üzletágban. Mindenképpen üzenet mind a kettő, mind a Moody's-nak az elemzése, mint pedig a Magyar Nemzeti Bank felmérésének az eredménye a szabályozók számára. Azt üzeni, hogy nagyon óvatosan és nagyon körültekintően kell kivezetni a törlesztési moratóriumot, lehetőség szerint valamilyen fokozatos megoldást életbe léptetve, mert ugye, hogyha ugyan azok számára, akik már hosszú ideje benne vannak a moratóriumban, most már több mint 15 hónapja lesznek ki július 1-én, hogy benne lesznek. Ha meghosszabbítják számukra a moratóriumot, akkor még hosszabb ideig lesznek benne, de egy átmeneti megoldás az felkészülési időt jelenthet számukra, hogy egyrészt a saját anyagi és jövedelmi helyzetüket rendezzék, másrészt pedig felkészüljenek arra, hogy a korábbi teljes összegű törlesztő részletet tudják fizetni. Hát félő ugye mind a lakosság, mind a vállalatok, különösen a KKV-k esetében, hogy sokan vannak azok, akik gyakorlatilag elfelejtettek hitelt törleszteni. Ez alatt azt értem, hogy a havi negyedéves vagy éves költségvetésükben nem szerepel ez tételként, most már lassan másfél éve. Vissza kell szoktatni a pénzügyeiket, vissza kell szoktatni a hétköznapi magatartásukat arra, hogy a törlesztést azt bekalkulálják.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mindenképpen érdemes átnézni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyi jövedelemadó bevallás tervezetet, és szükség esetén módosítani a tételeket, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV szóvivője emlékeztetett, hogy a tervezetek május 20-án automatikusan bevallássá válnak, akkor is, ha azt nem hagyja jóvá az adózó. Arról, hogy hol lehet megnézni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, és mikor lehet szükség kiegészítésre, Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást.
Kezdjük is az elején talán, hogy hol lehet megtalálni a bevallási tervezeteket. Most már 6 éve működik a rendszer, és minden évben úgy néz ki, hogy március 15-ével készülnek el a tervezetek elektronikusan, tehát onnantól kezdve elérhetőek a NAV rendszerében. És arról, hogy elkészült, arról mindenkinek, akinek van ügyfélkapuja vagy elektronikus tárhelye, küldünk egy értesítést, hogy ezek a tervezetek kész vannak, és meg lehet nézni. Ez nagyon fontos, hogy nem a tervezetet küldjük el, tehát nem az ügyfélkapus tárhelyre helyezzük ki magát a tervezetet, csak egy értesítést küldünk róla. Tehát ha valaki mondjuk nem nyitotta meg 30 napig, és eltűnt onnan ez a levél, nem kell megijedni, fel kell menni a nav.gov.hu oldalra, ott az ESZIA aloldalt kell megtalálni, és azon keresztül be lehet lépni ügyfélkapus azonosítással, vagy e-személyi igazolványos megoldással az ESZIA oldalára, és már rögtön lehet is megnézni a tervezeteket. Érdemes átnézni, hiszen a NAV mindig hozott anyagból dolgozik, amit évközben a kifizetőtől munkáltatóktól kapunk adatokat, ezeket összesítjük, és ezeket mutatjuk vissza az adózóknak. Ők tudják eldönteni, megnézni a saját kifizetői igazolásokkal, vagy valamilyen biztosítási igazolással, kifizetéssel, hogy ezek az adatok stimmelnek-e. Hogyha valami nincs benne, akkor ezt ki kell egészíteni. Vannak olyan élethelyzetek, olyan jövedelmi szerzési típusok, amelyeket mindenki saját maga val be.
Például milyen helyzetekről lehet szó, tehát amikor oda kell arra figyelni, nehogy valamilyen tétel kimaradjon a bevallás tervezetből.
Például, hogyha valaki nem kifizetőnek, hanem egy magánembernek ad bérbe egy ingatlant, akkor ilyenkor mindig az SZIA bevallásban kell erről számot adnia, és valaki mondjuk nem tudja, hogy hogyan kell ezt kitölteni, hova kell beírni, akkor szintén a NAV honlapja ad megoldást, van egy információs füzetünk, ami a bérbeadásnak a részleteit ismerteti, és hogyha valaki nem tudja, hogy hol keresse, akkor a keresőt kell használni, a kereső funkciót a bevallási tervezetben, oda navigálja a rendszer magát a felhasználót, ahol ezt ki kell egészíteni. Ugyanilyen lehetőség még az ingatlan eladásnál, hogyha valaki ingatlant adott el és nem tudja, hogy kell-e utána adóznia, akkor a NAV honlapján van egy ingatlan kalkulátor, ahol be kell írni az adatokat, a szerzési évét, az eladásnak az évét, a szerzéskori összeget, hogy mennyiért vette akkor, a mostani összeget, hogy mennyiért adta el, és maga a program ki fogja kalkulálni, hogy kell-e adót fizetni, ha igen, akkor mennyit. És ezzel kell kiegészíteni a tervezetet. Ha ezek mind megvannak, illetve megtörténik egy kiegészítés, egy módosítás, akkor nagyon fontos, hogy ezt el kell menteni, és utána kell beküldeni a NAV-hoz.
A NAV ugyanakkor május 10-től a korábbinál hosszabb időben áll az ügyfelek rendelkezésére. Ez mit jelent pontosan, meddig várják az ügyfelek hívásait?
Május 10 és május 20-a között, főleg az SZIA bevallással kapcsolatos kérdések miatt, egészen este 8 óráig hívható a NAV infóvonala, ezt ingyenesen lehet hívni a 1819-es telefonszámon. Személyi jövedelemadóval, az SZIA bevallás programjával, annak telepítésével, valamint a nyomtatványok elektronikus elküldésével kapcsolatban lehet kérdezni a hosszított nyitvatartás alatt, ugyanis hétfőtől csütörtökig este 6 óráig lenne, péntekben pedig 13:30-ig lenne hívható ez az infóvonal, és mindegyik napon, tehát hétköznap este 8 óráig a rendes üzemidőn túl ezekben a témában tudnak segíteni kollégáim.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy teljesít a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Továbbra is inkább negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,55%-os gyengülést mutat most. Ez elsősorban a Richter 1,25%-os visszaesésének köszönhető, de a többi blue chip is többnyire gyengült, a MOL 0,55%-kal, az OTP pedig 0,3%-kal esett vissza, és az egyetlen kivétel továbbra is a Magyar Telekom, mely minimális 0,1%-os erősödésben van.
Forint merre mozdul?
A forint továbbra is jól tartja magát, minimális erősödésben van. Ma reggel 357 forint 20 fillért kell fizetni egy euróért, a dollár 295 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 415 forintba kerül. Az euró-dollár jegyzés egy picit visszafordult, ugye tegnap a dollár erősödött a vártnál magasabb amerikai inflációs adat hatására, most ismét 1,21 felett jár a jegyzés, ami 0,2%-os euró erősödést jelent.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.